Kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató kísérő gyülekezet, Isten szent igéjét ma Lukács evangéliuma 19. fejezetéből a 41. verstől olvasom, felállva hallgassuk meg. És mikor közeledett Jézus, látván a várost, sírt azon, mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak a e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre való, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek és körülvesznek téged, mindenfelől megszorítanak téged és a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. És bemenvén a templomba kezdte kiűzni azokat, akik adtak és vettek abban, mondván nékik, megvan írva, az én házam imádságnak háza, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek, és tanított minden nap a templomban, a főpapok pedig és az írástudók és a nép előkelői igyekeztek őt elveszteni, és nem találták el, mit cselekedjenek, mert az egész nép ő rajta függött, reál hallgatván. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, azt ígértem, hogy két dologról fogok beszélni, és az első dologgal kapcsolatban két valamit fogok mondani, és a másodikkal kapcsolatban egyet, így meg lesz a három. Az egyik kérdésünk az, hisz egy megrendítő jelenetnek vagyunk itt tanúi, egy ritkán előforduló dolognak, hogy mi az a két ok, ami miatt Jézus sírt Jeruzsálem felett, és engem sem tölt el örömmel, hogy Jeruzsálem vasárnapján ma erről kell beszélnem. És a másik dolog pedig, amiről muszáj szólnunk, hogy mi az egyik igen fontos akadálya annak, hogy Jézus tanítása eljusson hozzánk, hogy azt megértsük és magunkévá tegyük. A két dolog, amit itt az előttünk lévő szövegből kiemelhetünk, mikor Jézus közeledett a városhoz, az egyik, amiért sírt, hogy nem ismerték meg a békességnek az útját. Az eredeti szövegben ez így van. A békességnek az útját nem jutottak el arra, és nem ismerték meg a meglátogatásuknak a pillanatát, az idejét. Először valamit erről a sírásról, mert mint mondtam, nem olyan egyszerű dolog látni egy meglett férfit, akinek ez nem szokása, hogy sír. Én, ha jól emlékszem, édesapámat egyszer láttam sírni, és az nagyon-nagyon megrendített engem, és előttem van az a kép, amit Franciaország elestekor vett fel Párizsban egy fotós, egy férfiről, aki most tudta meg, hogy a hazája elesett. Egy megrendítő kép a háborús képek között, semmi más, mint egy sírásba torzult arc, valaki, aki ezt nem akarja elhinni, és mégis tudja, hogy így van. És valami hasonlót érez Jézus, hiszen körülbelül annyi idő elteltével, mint amennyi most a rendszerváltásig eltelt, annyi idő elteltével el fog esni Jeruzsálem, és 2000 évre így marad a dolog. Tehát ami felett Jézus sírt, az egy rövid emberöltő alatt be fog következni, és egészen napjainkig, a 20. századig a dolog így marad. Jeruzsálem romjaiban, kicsi közösség zsidók közül, és gazdát cserél az ország, a különböző birodalmak vetekednek érte, keresztények és muzulmánok egyaránt, mindenkinek kell Jeruzsálem, és mindenki megpróbálja a maga szent helyeit ott kisajátítani, és Jézus síre felett, a dolog felett, még egy kicsit majd visszatérünk ehhez, de sírt akkor is, amikor látta a Lázárt siratókat. Akkor is megrendült lelkében, és akkor is, amikor egy özvegyasszony egyetlen fiát vitték éppen temetni, akkor is megrendült Jézus, de máskor nem tudunk arról, hogy sírt. Nem sírt a kereszten, nem sírt miközben megostorozták, vagy kellett hallgatni a Pilátus, Heródes és a főpapok előtt a szellemi rohamosztag, múltkor mondtam, hogy mint a cöf olyanok voltak, ők nem azsidók voltak, hanem abból egy kör, amely mindenre elszántan akarta erőltetni a maga elképzeléseit, hiszen itt is olvasunk a fejezetnek a végén, hogy a főpapok, az írástudók és a nép előkelői, tehát a szellemi és gazdasági és vallási elit ebben a kérdésben, hogy Jézust el kell távolítani, konszenzusra jutott, oly ritkán volt ez, és konszenzusra jutott Heródes és Pilátus is, hogy Jézustól meg kell szabadulni. Nem kell azt gondolni, hogy amikor valamilyen politikai konszenzus egyetértés rendszere jön létre, hogy az mindig jó dolgokra jön feltétlenül létre. De nem emiatt sírt Jézus, hogy ő egyedül maradt, és bánkódott szívük keménysége miatt, ilyet mond az ige máshol is, amikor provokálták őt egy beteg meggyógyítása kapcsán. Bocsánat, valakinek szól a telefonja, és szoktuk mondani, hogy az Úr legritkább esetben hív bennünket mobiltelefonon. Tehát nyugodtan kikapcsolhatjuk, hogy ne zavarjon bennünket ez. Tehát Jézus sírt, és ez az evangéliumoknak a legrövidebb igéje, és nem léphetünk mégse át e fölött két szó, az eredeti szövegben sem hosszabb. Jézus sírt, és ha nem is tudunk odanézni, ha félre is nézünk, mert zavar bennünket ez a jelenet, akkor is szívünk mélyéig át kell éreznünk, hogy mi az a tehetetlenség, amire nincs más eszközünk, válaszunk, mint a könnyeink. És Isten részben ezért teremtette ezt a lehetőséget a mi számunkra. Ott van előttünk az a jelenet, amikor Jézus keresztje alatt az asszonyok sírnak. Nagyon szeretem ezt a jelenetet. Ezeket a kedves bátor asszonyokat, a tanítványok szerte futottak, és a Jézust követő asszonyok, akiket sokkol ez a történet, hát hogy ne lenne, így senki nem készült erre, hogy egyik pillanatról a másikra Jézus a keresztre fog kerülni, és bizony ebben a feszült pillanatban megvallani azt, hogy mi Jézushoz tartozunk, az kockázatos dolog volt, de őket ez nem érdekelte, mert szerették azt, aki ott van a kereszten, nem tudták őt ebből megszabadítani, de ott voltak mellette, és a könnyeikért legyen áldott az ő emlékük. Áldottak, akik sírnak, nem egészen így mondja Máté evangéliumában a boldog mondás, hanem azt mondja, hogy boldogok. De ezt is jelenti, hogy áldottak, az ugyanazt jelenti. Boldogok, áldottak, akik tudnak sírni. Nem haragszunk arra se, aki azért sír, mert fáj a foga, vagy mert ellopták a héven a pénztárcáját, vagy egyéb dolgok miatt. Van egy kedves ígéretünk, amit mindig felidézünk a Jelenések könyve végéről, ahol az Új Jeruzsálem látványába az is beletartozik, hogy Isten letöröl minden könnyet az ember arcáról, és nem lesz többé gyász, fájdalom, nem lesz sírás többé. De az elmúló világ egyik fontos csatornája, az, ami itt van a szemünk alatt, könycsatornának is nevezik ezt, ami időnként túlcsordul, és Jézus látván a várost sírt azon, pedig a környezete büszke volt arra, hogy sok év megfeszített munkájával éppen most fejezték be, több mint 40 év munkájával a templomnak az újjáépítését. És milyen szép, tanítványok is mutogatták Jézusnak, és Jézus lelombozza az ő örömüket azzal, hogy itt nem fog kőkövön maradni a szent hely, ami annyira fontos, amihez visszatérünk majd itt a gondolataik második felében, ez romokban fog heverni. Mi ez a meglátogatás ideje, ami elrejtetett a Jeruzsálem lakosainak a szeme elől? Itt volt az Úr közöttük, és nem vették észre. Azt mondja az utolsó időkről a Biblia, hogy úgy lesz, mint a Noé napjaiban. Az emberek adtak, vettek, házasodtak, férjhez mentek, és nem vettek észre semmit egészen addig, amíg a bárka ajtaja be nem csukódott. És ebben a csattanásban, ebben a záródó ajtóhangban benne van mindenféle reménynek a lezárulása, vagy az is, hogy elfelejtettek reménykedni pozitíve, elfelejtettek az emberek arra is gondolni, hogy nem feltétlenül marad mindig így a világ. Szeretem azokat a jeleneteket, amiket a Jeruzsálem felé menő Jézussal kapcsolatban jegyeznek fel az evangéliumok, a vak ember, aki ott ül Jerikó utcáján, az utcasarkon és koldul, ahol a fő forgalom halad el, és elkezd kiabálni, és nem lehet elcsendesíteni. Ő az egyetlen, aki itt valahogy zsigerileg megértette, megérezte azt, hogy itt megy el Jézus, itt megy el a Mester, és ha ő most nem kiált, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, akkor ez egy visszanemtérő alkalom marad. Vannak ilyen pillanatok az életünkben, amikor halljuk szinte az igének a sürgetését, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Az evangelizációk mindig arról szólnak, azok, akik különösen is erre a műfajra, erre az ige hirdetői műfajra teremtek, és megszólítják az embereket, mindig azt mondják, hogy gondold végig, az élet olyan törékeny és esendő, hogy nem most van-e az a pillanat, talán az utolsó pillanat a számodra. Én is emlékszem gyerekkoromban, mennyit szorongtam ilyenkor, és jól befészkelt az elmémbe az a gondolat, hogy valaki arról prédikált, hogy amikor nem gondoljátok, akkor jöjj el az Úr, és kétségbe esettem, próbáltam mindig gondolni arra, hogy hát ha most jön el az Úr, hogy mert ugye, ha nem gondoljuk, akkor jön el, ha gondoljuk, akkor biztos nem jön, és emlékszem, hogy nehezen aludtam el sokszor, mert azt gondoltam, hogy még alszom, valami ilyesmi történik. Szóval lehet, hogy a mai nap az, ha eddig hezitáltál, ha eddig azt gondoltad, hogy ez így rendben van, hogy nem kell döntened, hogy nem kell a múltadat lezárnod, hogy majd, amikor nyilvánvaló lesz számodra, hogy visszafordíthatatlanul beléptél azokban a napokban, amikor Isten kiszólít ebből a világból, és már semmi nem fog érdekelni, csak önmagadat tudsz gondolni, és már szabadulni akarsz a fájdalmaidtól, akkor majd kimondod azt, hogy Uram, neked adom az egész életemet, takard be a múltamat, most meg szent véreddel, ahogy ezt ígérted is, hisz meghaltál értem a kereszten, és én igent mondok erre a kegyelemre. A meglátogatásod ideje, az lehet, hogy most van. Isten szól egyszer, kétszer, sokszor szól egy élet alatt, de boldog az, aki egyszer veszi a bátorságot. Hiszen a problémánk nem filozófiai vagy teológiai természetű. Ha az lenne, akkor sose lenne semmi eredmény, nem jutnánk a végére, nem tudnánk megmondani, hogy Darwinnak volt-e igaza, vagy valaki másnak, mert hallom, hogy most a barkák erről vitatkoznak egymás között. És ez nagyon jó szellemi torna, de vajon abban a kérdésben, hogy az Úr meglátogatott engem a bűneimben is, mert annyi, de annyi ige szól erről, hogy a pásztor utána megy annak az 1%-nak, amelynek a helyzete, a sorsa a legnehezebb, az eltévedt juhnak, báránynak, a hegyekre, így mondja az ige, a hegyekre utánuk megy, oda, ahová nehéz felkapaszkodni, valamiért tudja, hogy olyan magasra hág a mi eltévejedésünk, ahová emberi láb soha nem jut el, és oda jön utánunk, hogy megkeressen, és aztán vállára vegyen, és hazavigyen. Nem vetted észre a meglátogatásodnak az idejét? Mire vársz még? Mikor mondod azt, hogy Uram, köszönöm, hogy eljöttél értem is. Az elmúlt hét áldásaiért imádkoztunk itt a reggeli imaóránkon többek között. A békességről volt szó, és eljutni arra, hogy Isten megbékéltetett önmagával. Megbékéltet önmagammal, és megbékéltet a világgal, amiben élek. A békesség útja, ez a másik dolog, amiről itt ebben a kis szövegükben szó van. Ez egy keskeny út, a béke útja, és nem a harciasság útja, nem a háborúskodásé, konfliktusoké, amiben annyi, de annyi politikai lehetőség van, és ezért nem lehet rábeszélni sokszor a politikusokat, hogy hagyják abba az ellenségképzést, hagyják abba a különböző csoportok egymás elleni kijátszását, higgyenek abban, hogy a békességben sokkal több áldás és lehetőség van. Megtaláltad-e a békességnek az útját, mert boldogok, akik a békességre igyekeznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok. Boldog vagy-e? Ha nem, akkor itt a pillanat. Ma megint egy keresztúthoz érkeztünk, mert ez az igény, ma ezt jelölték ki számunkra, és nekem erről kell beszélnem. Ott vagyunk egy útkereszteződésben, és mehetünk tovább, a küzdelmeink, a magunknak élés, a bujkálás útján, vagy ráléphetünk a békesség útjára. És Jézus azon sír, hogy vannak, akik ott sem tudnak rálépni a békességnek az útjára, a megbékélésnek, Istennel önmagukkal, a világgal való megbékélésnek az útjára, és ezért sírt, mert látta, hogy aki a háborúságban marad meg, hát annak nem lesz más, mint elsiratni a lerombolt, letiport és a háborús bűnökkel szörnyűvé tett Szentváros. És a másik dolog, hogy ezek után Jézus bemegy a templomba, és azt mondtam, hogy arról az egy dologról, most már tényleg csak arról az egy dologról mondok néhány mondatot, hogy mi az egyik fontos akadálya annak, hogy Jézus tanítása, üzenete nem tud érvényesülni az életünkben. Izraelben egy templom volt. A többi helyen zsinagógák voltak, ez egy görög szó, tanházak voltak, és ez most is így van, hogy ahol zsinagóga van, ott van mellette egy tanház is, itt is nálunk a gyülekezeti teremnek hívjuk, ahol elvben a gyülekezet, a közösség elöljárói is tanácskozhatnak, meg ahol bizonyos kérdésekről tanítás hangzik el. A zsinagóga maga az az imádkozásnak a háza, innen van az imaház elnevezés is. A templom más. Katolikus testvéreik szokták mondani, hogy protestánsoknak csak imaházaik vannak, mert a templom az, ahol áldozatot lehetett bemutatni. És ebből egy volt, a jeruzsálemi templom volt, ahol áldozatot lehetett bemutatni. Nem megyünk bele most vallási vitába, nyugodtan mondhatjuk erre is, hogy ez egy templom, és az Úrnak akarjuk áldozni az életünket, és áldozatot akarunk hozni igaz és jó ügyekért. Tehát ez is lehet az áldozatnak, az Úrnak szentelésnek a helye. Na de, ez a jeruzsálemi templom politikai centrum is volt, majdnem azt mondhatnánk, olyan volt, mint az országház. Az is úgy néz ki, mint egy templom, egy soktornyú templom Magyarországon, kis nép, nagy országháza. Ez olyan magyaros dolog, és szeretjük mutogatni, hihetetlen, egy 40 ezer fős város felépítésének az árába került. Majdan ezeket ott elolvasgattam, amikor én is ebben a parlamentben üldögéltem, és 17 vagy 18 évig készült. Hát nagyon sok munka van benne, és nagyon szép, 40 kiló arany van feldolgozva benne, arany füst formájában a különböző szobrokon. Szóval van mit mutogatni, és helyhez méltó törvényekre várunk, vágyunk, vagy vágynánk. Na de, vissza ide a jeruzsálemi templomhoz, ez volt a nemzeti bank is. A nemzeti bank is ez volt. Tehát az emberek itt helyezték el a megtakarított pénzüket is, és ezt kezelte a papság. A templom az nem csak egy épületből állt, ahogy mi elképzeljük. Maga a jeruzsálemi templom nem igazán volt nagyobb, mint ez a templom. Tehát maga az épület. De annak voltak tornácai, pincéje, több emelete, és azon kívül tartozott hozzá egy nagy-nagy kert. Aki járt ott a Siratófalnál, köznyelv így nevezi, a nyugati fal, vagy a héber nyelvben, az ivritben is a kótel. Ez volt a kerítése a jeruzsálemi templomnak, ez nem a fala volt. És ezt Titus azért hagyta meg, hogy hadd lássa a világ, hogy ő nem egy ekkora házat rombolt le, hanem egy hatalmas erődítményt, mert csak a fala ilyen volt, hát az van, vagy 20 méter magas, és hatalmas kövekből van építve. De ez volt a nemzeti bank is. Tehát, hogy itt pénzváltók működtek, az ezért van. Hogy ide áldozati állatokat hoztak, az azért van, mert az áldozati állat értéke sokat csökken, hogyha valamit 80 kilométerről hoznak oda. Tessék elképzelni, hogy valaki két galambot visz, csak, mert a szegényeknek szabad volt ezt is, és ezzel a két kalickával megy 80 kilométeren keresztül, hát vitt az övében egy kis pénzt, és ott megvette a galambot, a galambárusok ketrecei ezért voltak ott. Vagy Jeruzsálemhez közel volt egy nyáj, betlehemi mező, az 12 kilométerre van oda, a pásztorok, a születés éjszakáján az áldozati bárányokat legeltették, mert ott volt a nyáj. Ugyanolyan a mező ma is egyébként, mint akkor volt, áldozatok, én jártam ott, és ugyanott van a lyukapu is, mint akkor volt Jézus idejében, ahol minden pénteken birkavásár volt. Tehát oda vitték fel az áldozati állatokat is, nem a házba magába, hanem a pogányoknak az udvarára. Három udvar volt, egy a férfiaknak, egy a nőknek, és egy a pogányoknak. És hát minek ezeknek a pogányoknak ide jönni, gondolták, a nemzetileg különösen is elhivatottabbak. Kerüljenek minket a migránsok és egyebek. Ugye, mert messze földről is jöttek a templomhoz, még Etiópiából is, olyanok, akik szerették volna hallani, vagy Szíriából hallani az Úrnak az igéjét, és ezt az udvart alakították át vásártérré. Tehát innen üldözte ki Jézus, innen zavarta el azokat, akik itt adtak, vettek, mondván megvan írva az én házam imádságháza, ti pedig azt latorok barlangjává tettétek. Nem mondjuk azt, hogy minden gazdasági tevékenység gazemberség, de biztos tudnánk példákat találni arra, hogy egyesek hogy tudják a közpénzeket magán pénzé átalakítani. Ez egy érdekes mutatvány, de van, akinek megy, hogy hogyan tudják a saját környezetüket anyagiakkal kitömni, és ez nem volt másképpen a Jeruzsálemben sem. Tehát nem új dolgok ezek, nem új dolgok ezek. Ezek egyidősek a pénzzel, az emberrel, a kereskedéssel. Tehát mindenféle latorság, latorok barlangja, rablóbarlang az Isten háza helyett, ahol az imádságnak lenne a helye, és ami miatt olvasom, és itt mindjárt be is fogom fejezni, azt mondja a 47. vers, és tanított minden nap a templomban. Ez az egy dolog, amit ma hangsúlyossá szeretnék tenni, hogy a mammon az anyagiak miatti aggodalmaskodás, mert ott kezdődik, hogy mi lesz velünk, amikor valaki hosszú időre spájzol, és nem képes arra, amit Isten a vándorló néppel a pusztában naponként gyakoroltatott, hogy minden nap kimegyünk, és annyit gyűjtünk össze, amennyit nekünk elég a mannából. Napról napra élünk. Nem mondom azt, hogy a 21. században ez egész pontosan most megvalósítható, hogy úgy járhatnánk, mint az a kedves ismerősünk, aki hát vegán lett, és csak gyümölcsöket evett, meghívta egy barátját egyszer ebédre, cseresznyeérés idején, és amikor az idő elérkezett, akkor bátorította őket, hogy menjünk ki a kertbe, mászunk fel a fára, és ebédeljünk. Hát ez nem mindig megy, bár itt is vannak a kertben olyan zöldségek, amikből már a múlt héten tudtunk levest főzni. Vili találta meg a karalábét, és ezt ki lehetett húzni a földből, de nem ezt gondolom, hogy menjünk ki minden nap egy kis korsóval, kis kosárral, és amit a természetben összetudunk gyűjteni, azt együk. De eszembe jut Keresztelő János, aki Sáskán és Erdei mézen élt, nem különbségből, hanem jelezni akarván, hogy neki ez elég. Hol van az elég? És miért van az, hogy nem tudunk Jézus tanítására figyelni, hogy nem tudjuk megérteni, és pláne komolyan venni azokat az igéket, amelyek arról szólnak, hogy de hát a mezők liliomai, amelyek, ha letépjük őket, egy napig se élnek igazán. Azokat Isten szebben öltöztette, mint Salamon a legnagyobb dicsőségében az udvartartása. Vagy az égi madarak, akik nem vetnek, nem aratnak, és Isten mégis eltartja őket is. Nem arról van szó, hogy ne dolgozzunk szeretteinkért, mert valahogy majd összejön a dolog. De hol van az elég? Meg vagyok róla győződve, hogy ott siklik ki a dolog, amikor elkezdünk versenyezni a többiekkel. Mert ha a szomszédnak van, ha a többieknek van, ha elmegyünk érettségi találkozóra, vagy akikkel együtt szereztünk diplomát, és ott leülünk beszélgetni, akkor valaki föl fogja vetni, hogy mire jutottatok. És akkor el kell mondani, hogy mink van. Emlékszem, amikor Évát megkértem, és kedves nagynéném, aki borzasztó fontosnak tartotta a megélhetést, ő maga is nagyon-nagyon keményen spórolt össze egy kis pénzt, szegény elvesztette a Shoah-ban összes szeretteit, és minden héten el kellett mennem hozzá, amikor itt tanultam teológián, és mindig elmondta nekem, hogy majd örököltök utána. És ez engem ugyan nem érdekelt, és mindig hallgattam, mert nem érdekelt, hogy mi az ő öröksége, hajdan egy papírboltjuk volt, és könyvkereskedésük, és aztán zacskó ragasztásból egy jelentős összeget. Tehát ilyen kézi munkával, kisiparosként zacskót és ilyesmit ragasztott, azzal gyűjtött össze egy csomó pénzt, és mikor Évát megkértem, édesapám járt nála, és beszámolt erről a dologról, és azt kérdezte, hogy milyen van ennek a lánynak. És édesapám jó humora volt, és ismerte Iloncsi néninek a gondolkodásmódját, és komoly arccal, de tréfásan mondta, hogy nagyon jó humorérzéke van. Jó, de nem erre gondoltam, mondta Ilonka néni. Milyen van? És apám mondta, hogy nagyon kedves természete, én nagyon szeretem. Jó, de én nem erre gondoltam, mondta ő, és így folytatták egy darabig ezt a tréfás beszélgetést, mert két malomban őröltek, kétféleképpen gondolkodtak arról, hogy mink is van, hol siklik ki a mi életünk, hol van az, hogy mondhatja esetleg Jézus nekünk, hogy egy fogyatkozásod van, mert lehet, hogy a parancsolatokat megtartottad, és mindegyikben kifogástalan a magatartásod, és még Jézus is megkedvel, és azt mondja, hogy egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és gyere és kövess engem. És akkor elment ez a gazdag ifjú nagy búsan, mert sok vagyona volt. A vagyon, ami megakadályoz téged abban, hogy megértsd az Úrnak az üzenetét, mert nem lehet két Úrnak szolgálni, és nem érted meg, hogy az Úr arra vállalt garanciát, hogy a mindennapi kenyeret megadja, ahogy mi ezért imádkoztunk itt, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és nem néztem minden szájat, hogy mozgott-e mindenkinek a szája, de ezt kimondtuk, és nem azt kértük, hogy mivel nincsen nekünk, akik mondták, senkinek nincs egy napi kenyere se, ezért adja meg az Úr, hanem azt kértük tőle, hogy naponként adja meg nekünk. És nekünk ez elég lesz. Ezt mondtuk ki, komolyan gondoltuk ezt. Komolyan gondoltuk, hogy nem a meggazdagodásnak, a harácsolásnak, a versenynek az útját választjuk. Nem fogunk irigyen tekinteni azokra, akik az orrunk elől elviszik az anyagi javakat, az Úr majd számol velük erről a dologról, és nem gondoljuk azt, hogy elveszük inkább mi, hogy nem más vigye el. Ő arra vállalt garanciát, hogy mint az égi madarakat, mint a kis verebeket, vagy mint a mezők liliumait, nem fog engedni bennünket elveszni. De ami többet akarunk, ez már nem az ő útja. Csak a megtisztított templomban tud tanítani minden nap. Csak abban a templomban értik meg naponta az ő szavát, hogy mit jelent követni őt a keskeny úton, és mit jelent elérni az Isten országának a célját. Azt előbb meg kell tisztítani a testünk templomát is, hogy szabaddá váljék az út az Isten imádata felé. Amen.